útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett, fogalmazott Pizzabella bíboros virágvasárnap a békéért könyörögve. Pier Battista Pizzabella bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, miután az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy a virágvasárnapot a Szent Sír bazilikában ünnepelje, igeliturgiát vezetett a Gecemáni kertben, a Nemzetek templomának előterében, Jeruzsálem óvárosával szemben, melyet a patriarkátus élőben közvetített. A végén Jézus Szent Keresztjének erekjéjével megáldotta Jeruzsálemet. Mintegy 4 milliárd forintból valósíthat meg energetikai korszerűsítést a második kerületi Szent Ferenc Kórház, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Fülöp Attila, aki a kormánypártok képviselőjelöltje, a főváros 4-es számú egyéni választókerületében a parlamenti választáson elmondta. A budapesti Szent Ferenc Kórháznak Európai Uniós forrásból 3,9 milliárd forintot biztosítanak energetikai beruházásra. A forrásnak köszönhetően tovább folytatódhat az intézmény megújulása, mutatott rá. Fülöp Attila kitért arra, hogy a választókerületében a budapesti Szent Ferenc Kórház mellett a budai Irgalmas Rendi Kórház 8,7 milliárd forintot kap energetikai fejlesztésre. Technikai fejlesztéseket hajt végre a készenléti rendőrség csaknem 1 milliárd forintnyi uniós támogatásból. A fejlesztés elsősorban a határon átnyúló és a szervezett bűnözés elleni küzdelem erősítését célozza. A készenléti rendőrség azt közölte a távirati irodával, hogy a határon átnyúló műveletek és technikai kapacitás fejlesztés megvalósítása elnevezésű projekt a Belső Biztonsági Alap Plusz program keretében 921 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A program keretében műveleti járműveket, valamint speciális felderítést támogató eszközöket szereznek be, tették hozzá. Kifejtették, 23 járművet, 314 felderítést és elemzést támogató eszközt vásárolnak, illetve 144 műveleti találkozót és 78 műveletet valósítanak meg 220 ember részvételével. Egy magyar családnak 1,8 millió forintjába kerülne, amit a Tiszás kapitány mond, közölte Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott a közösségi oldalán. Azt írta, nem kell rezsicsökkentés, nem kell a benzinre védett ár, nem kell árrészcsökkentés. Gyakorlatilag ezt mondta a minap a Tiszába ejtőernyőztetett kapitány István. Hozzátette, a Tiszás politikus szerint a kormány túl sokszor avatkozik bele a múltik dolgába. Ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedéstől, hívta fel a figyelmet Szalai Piroska. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával március elejétől országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakaszban a NÉBIH, a kormány és a járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek, közölte a hivatal a távirati irodával. A húsvéti sonkát, tojásokat, kalácsokat, édességet és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl árusítás, emlékeztetett. Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag felhasználásra, a jelölésre, valamint a magyar élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen 8 esetben indult eljárás. Végül az időjárásról. Kedden túlnyomóan borult lesz az ég. Több helyen fordulhat elő jellemzően kisebb esőzápor, de az északi középhegység térségében jelentős mennyiség is eshet. Az északi a szél megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a Dunántúl nyugati felén viharossá fokozódik, a hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 7. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. vacsora végeztével Dragos Károly visszaballagott a rakpartra. De nem ment mindjárt a ladikhoz, hanem néhány percre megállt még a régi kőhídon, amely Regensburgot túlparti külvárosával, Stadtamhoffal köti össze. Tekintete végig siklott a folyón, nézte a vizen sebesen úszó pár hajót, amelyek még világosan rébbe akartak érni. Amikor így önfeledten nézelődött, egy kéz nehezedett a vállára, s ismerős hang szólította meg. Tán csak nem érdekli ez, Jéger úr. Dragos hátrafordult, és szembe találta magát Borús Demeterrel, aki mosolyogva nézett a szemébe. De bizony érdekes ez a forgalom a folyón, napestig elnézném. Figyeljen rám, Jéger úr! Még érdekesebbnek fogja találni az Aldunánál, sokkal több hajó jár. Majd meglátja, mikor a vaskapuhoz érkezünk. Járt már ott? Még nem, felelte Dragos. Azt pedig látnia kell, mert ha a Dunánál nincs szebb folyó a világon, a legszebb pontja az egész folyónak éppen a vaskapu. Közben egészen beesteledett. Borús Demeter órája több mint 9 órát mutatott. Nem voltam a csónakban, Jéger úr, amikor megpillantottam önt itt a hídon. Csak azért jöttem fel, hogy figyelmeztessem, holnap nagyon korán indulunk, és bizony jó volna minél korábban nyugovóra térni. Már is megyek, Borús úr, helyeselt Jéger. Amikor a rakpart felé tartva lekanyarodtak a hídról, Jéger megszólalt. Na és hogy kelnek el a halaink, Borús úr, meg van elégedve a mai bevétellel? El vagyok ragadtatva tőle. Kerek 41 forintot adok át önnek. Ez tehát az előzőleg kapott 27 forinttal együtt kitesz 68 forintot, pedig még csak Regensburgban vagyunk. Látja, látja, Borús uram, talán nem is kötöttem olyan rossz üzletet. Magam is úgy vélem már, hagyta rá a horgász. 4 óra múlva mindketten ott aludtak a csónakban egymás mellett, s amire a nap felkelt, a ladik már 5 kilométerrel maga mögött hagyta Regensburgot. Itt lejjebb igen változatos a Dunapart vidéke, jobbkész felül amerre csak a szemellát gazdag, termékeny síkság terül el, s a lapály egyhangúságát itt is, ott is tanyák, falvak szakítják meg. A bal parton sűrű erdőségek zöldelnek, s dombok emelkednek, amelyek távolabb egybe olvadnak, a Böhmerwald hegyvonulatával. Útközben Jéger és Borús megpillantotta a Turmtaxis hercegek nyári palotáját, Donaustauf városka felett, s a regensburgi püspökök ősi kastélyát, majd pedig a Salvatorberg tetején a Valhallát, a kiválasztottak örök pihenőhelyét. Hosszú az út Regensburg és Bécs között a kanyargó Dunán, de a csaknem 475 kilométeres vízi út mentén alig van említésre méltó város. Csak Straubingot, Bajorország gabonaraktárát említhetjük meg, ahol a bárka augusztus 18-án este kötött ki, meg Passaut, ahova 20-án érkezett, s végül Linz városát, amely mellett augusztus 21-én haladt el. E két utóbbi városnak van némi hadászati jelentősége, de egyiknek sincs 20 000 léleknél több lakosa. A Dunának ezen a szakaszán nincs is több említésre méltó város. Emberi alkotások hiány a hajós ember a nagy folyó változatos partvidékében gyönyörködhetik, ha nem akarja elunni magát. Straubingnál a Duna már 400 méter szélesre terebélyesedik, de lejjebb megint összeszűkül, és jobb partját a réti Alpok nyúlványai magasítják. Passaunál, amely a Duna, az Inn és az Ilc összefolyásánál épült, az első kettő Európa legfontosabb folyói közé tartozik, elhagyjuk Németországot, és a jobb parton közvetlenül a város alatt, a bal parton pedig néhány kilométerrel lejjebb kezdődik a Habsburg birodalom. Ezen a ponton a folyómeder alig 200 méteres völgykatlanná szűkül, és ebben a völgyben folyik tovább a Duna egész Bécsig. Borús Demeter szemlátomást ügyet sem vetett az örökké változó, de mindig fenségesen szép, partmenti tájra, s egyetlen gondja az volt, hogy minden erejével minél gyorsabban előre lendítse ladigját. A csónak irányítása valóban annyira lekötötte figyelmét, hogy nem törődhetett mással. Vigyáznia kellett, hogy kikerülje a homokzátonyokat, amelyek oly sok gondot okoznak a dunai hajósoknak, és még komolyabb nehézségekkel is meg kellett küzdenie. Néhány kilométerrel Passau előtt át kell jutnia a Wilshofeni zuhatagon, 150 kilométerrel lejjebb pedig a Strudel és a Virbel még félelmetesebben örvénylő vizein. Itt a völgy már folyosóvá szűkül, és a meredek sziklafalak között tajtékozva zúdul lefelé a Duna. Hajdan a sok kőszírt miatt rendkívül veszélyes volt a hajózás ebben a völgyszűkületben, és a hajók sokszor súlyosan megrongálódtak. Mióta azonban a két part között sorakozó szirtek közül a legálnokabbakat aknákkal felrobbantották, a hajózás már korán sem olyan veszélyes. A víz nem rohan már olyan vadmorajlással, az örvények nem kapják el a hajókat olyan erővel, és nem fordulnak elő olyan gyakran szerencsétlenségek. De az uszályoknak és a kis csónakoknak még mindig nagyon óvatosan kell itt áthaladniuk. Borús Demeternek mindez nem okozott nagyobb nehézséget. Meglepő ügyességgel számította ki, hogy hol kell hajóznia, mesterien kerülte ki a homokzátonyokat, és vált urrá az örvények és zuhatagok fölött. Dragos bámulta Borús Demeter ügyességét, de nem értette, hogyan lehetséges, hogy egy egyszerű horgász ilyen alaposan ismeri a Dunát és a dunai hajózás minden alattomos veszélyét. A kis csónak két utasa között különben kölcsönös volt a bámulat. Borús Demeter főként azt csodálta, hogy utitársának milyen széles körben vannak kapcsolatai, és nem is értette, hogyan lehetséges ez. Akármilyen csepp kis helyen kötöttek is ki este, alig volt rá példa, hogy Jégernek ne akadtak volna ismerősei. Alig, hogy a ladik partot ért, Jéger kiugrott belőle, és rendszerint már is egy vagy több ember szólította meg. Hosszabb beszélgetésben azonban senkivel sem elegyedett. Néhány szó után Jéger visszaugrott a ladikba, az ismeretlenek pedig eltávoztak. Borús Demeter végül nem tudta már megállni, hogy meg ne kérdezze. Hát magának mindenütt vannak baráta, Jéger úr. Bizony vannak, bólintott Dragos. De hát sokat jártam ezen a vidéken. Kedvtelésből utazott, Jéger úr? Nem, nem. Egy budapesti cég utazója voltam, és tudja, ez olyan mesterség, hogy az ember sok felé megfordul, és sok személyes kapcsolatot épít ki. Augusztus 18-a és 24-e között más esemény nem is történt, ha ezt egyáltalán eseménynek lehet nevezni. Az augusztus 24-ére virradó éjszakát távol minden lakott helytől a kis Tulm város alatti partszakaszon töltötték, és másnap Borús Demeter szokásához híven, még napfölkelte előtt útnak indult. Ez a nap mozgalmasabbnak ígérkezett. Estére kellett ugyanis Bécsbe érkezniük, és Borús Demeternek egy hét szünet után ismét horgásznia kellett. Nem okozhatott csalódást bámulóinak, akik minden bizonnyal nagy számban várakoznak majd rá az osztrák fővárosban, amelynek sajtója, erre gondja volt hősünknek, már jó előre beharangozta érkezését. Gondolnia kellett azután Jéger érdekeire is, amelyeket az egyhetes erőltetett, szüntelen evezés miatt nagyon elhanyagolt. Jéger állta a szavát, és nem panaszkodott, de alig, ha lehetett megelégedve. Ezzel Borús Demeter is tisztában volt, és hogy legalább valamelyest kedvében járjon, úgy intézte a dolgot, hogy ezen az utolsó napon csak 30 kilométert kellett megtenniük. De ilyen lassított ütem mellett is idejekorán beérhetnek még Bécsbe, hogy a napközben kifogott halakon túladhasson. Mire Dragos kibúlt a hálókaibából, utitársa már bőséges zsákmányt fogott ki, de ez még nem volt elég. 11 óra tájt egy 20 fontos csukát emelt ki a vízből. Ez bizony felséges fogás volt, és a bécsi sporthorgászok jó árat adnak majd érte. A sikertől nekibuzdulva Borús Demeter még egyszer szerencsét próbált, de bárcsak ne tette volna. Maga sem tudná megmondani, hogyan történhetett a dolog. Annyi bizonyos, hogy az ügyes horgászt ez egyszer cserben hagyta a jó szerencse. Talán pillanatnyi szórakozottság volt az oka, talán valami más, de a zsineget rosszul dobta ki, és a horog, amint villámgyorsan visszalendült, arcába csapódott, és ott vérző barázdát szántott. Borús Demeter feljajdult a fájdalomtól. A horog miután az élő húsba belekapott, még tovább perdült, és beleakaszkodott a nagy fekete üveges pápa szembe, amelyet a horgász éjjel-nappal a szemén viselt. A szemüveget, mint a pejhet magával rántotta, és az most ott pergett néhány centiméterrel a víztükre fölött. Borús Demeter visszafojtotta bosszús kitörését, és nyugtalanul pillantott Jéger felé, majd visszarántotta elrepült szemüvegét, és pillanat alatt ismét szemére illesztette. Csak ekkor nyugodott meg kissé. Mindez pár pillanat műve volt, de ez is elég volt Dragosnak arra, hogy megállapítsa útitársának, milyen gyönyörű kék szeme van, s oly villogó tekintete, hogy aligha lehetett rossz a látása. A nyomozó, mi más tehetett, eltűnődött ezen a furcsaságon, mert természetéből következett, hogy minden szokatlan jelenség szöget ütött a fejébe. Még akkor is tovább töprengett, amikor a kék szempár már ismét eltűnt a fekete pápa szem álcája mögött. Mondanunk sem kell, hogy Borús Demeter aznapra befejezte a horgászást. Sérülését, amely inkább fájdalmas volt, mint súlyos, úgy, ahogy betapasztották, ő aztán gondosan elrakta a horgásszerszámait, majd ebédhez láttak, mi alatt a csónak magától siklott lefelé a vizen. Pár perccel előbb elhaladtak a 488 méter magas Kálberg lábánál, amelynek csúcsáról szép kilátás nyílik Bécs városára. A megélénkülő partvidék is mutatta, hogy nagyvároshoz közelednek. A parton egyre több villa tünedezett fel szemük előtt, majd gyárak következtek, melyeknek magas kéményeiből sűrű füst gomolygott az ég felé. Kisvártatva fiákereket pillantottak meg, amelyek már határozottan városi jelleget vittek a kültelki házsorok közé. A kora délutáni órákban már maguk mögött hagyták Nussdorfot, ahol a mélyjáratú gőzhajók kikötnek. A kis halászbárkának nem volt szüksége ilyen kikötőre, és különben sem voltak rajta utasok, akik, mint a gőzösök utasai, megkövetelték volna, hogy a csatornán át egészen a város szívébe szállítsák őket. Borús Demeter nyugodtan tovább hajózott a fő Duna ágban, és valamivel 4 óra előtt a part mellett megállapodott, s Ladikját kikötötte a Práternek, a párizsi Bois de Boulognehoz hasonló nagybécsi ligetnek egyik fájához. Mi a csoda van a maga szemével, Borús úr? Kérdezte ekkor Dragos, aki a szemüveggel történt baleset óta alig szólt egy szót is. Borús Demeter abbahagyta a kötéllel való bíbelődést, és utitársa felé fordult. A szememmel? Kérdezte meglepetten. Igen, a szemével, szólt Jéger. Nem hiszem, hogy passzióból viselni ezt a fekete szemüveget. A szemüvegem miatt kérdi? Vetette oda Borús. Gyengén látok, és bántja a fény a szememet, csak azért viselem. Gyengén lát, ilyen szemekkel. A magyarázat után Borús Demeter meghúzta a kötelet, mi alatt a társa elgondolkozva nézte ezt a műveletet. Ezen az augusztusi délutánon néhány járókelő tartózkodott a Dunapartnak azon a részén, amely északkelet felől lezárja a Práter sétányt. Vajon Borús Demetert várták? Valószínűleg, hisz a horgász már előre közölte a lapok útján, hogy mikor érkezik, és majdnem egész pontosan megadta az időpontot. De hogyan fogják az érdeklődők ilyen nagy területen megtalálni a kisladikot, ha semmivel sem hívják fel rá a figyelmüket? Borús Demeter erre is gondolt. Mihely csónakját kikötötte, sietve felállított egy árbócot, rajta egy széles szalaggal, amelyen ez állt. Borús Demeter a szigmaringeni horgászverseny győztese. Azután a kis hálórekesz tetejére szépen kirakta a délelőtt fogott halakat, legfelülre téve a hatalmas csukát. Ez az amerikai ízű reklám igazán eredményes volt. Néhány őgyelgő mindjárt megállt a csónak előtt, és más dolgok nem lévén bámulni kezdték. Példájukat más járókelők is követték, s percek alatt olyan csődület támadt, hogy az igazi érdeklődők figyelmét sem kerülhette el. Amikor látták, hogy mindenki egy irányba tart, ők is oda siettek. Mások meg futólépésben nyomukba szegődtek, anélkül, hogy tudták volna, hova is mennek. Negyed óra sem telt el, s már vagy 500 ember tolongott a csónak közelében. Borús Demeter nem is álmodott ilyen sikerről. A part és a csónak között mindjárt megindult a beszélgetés. Kegyed, Borús Demeter? Kérdezte az egyik ember. Az vagyok, válaszolta a horgász. Engedje meg, hogy bemutatkozzam, Claudius Roth vagyok, szintén a Dunai Liga tagja. Nagyon örvendek, Roth úr. Más klubtársaink is vannak itt, de én csak Hanis, Tice, Hugóc Vidinek urakat ismerem közülük. Én Kasszelik Mátyás vagyok, Budapestről, szólalt meg egy ember a tömegből. Én meg Wilhelm Bickel, Bécsből. Nagyon örülök, hogy ismerősök közé érkeztem, kiáltott Borús. A kérdések és a válaszok egymást követték, és általános beszélgetés alakult ki. Jó útja volt, Borús úr? Kitűnő. Minden esetre gyorsan jött lefelé, nem hittük volna, hogy ilyen hamar ideér, de hiszen már vagy két hete úton vagyok. Donau-Esingen messze van ám Bécstől. Körülbelül 900 kilométernyire, ami annyit jelent, hogy naponta átlag 60 kilométert tett meg. A víz is alig tesz meg ekkora utat 24 óra alatt. Attól függ, hogy hol. Az már igaz. És mi van a halaival? Könnyen elkelnek? Szétkapkodják őket. Szóval meg van elégedve? De még mennyire? Ma nagyon szép zsákmánya van. Milyen gyönyörű ez a csuka. Nem volt éppen utolsó fogás? Mennyiért adja? Amennyit kínálnak érte. Ha tetszik, árverést tartunk, utolsónak a csuka kerülne sorra. Csemegének, tréfálkozott az egyik. Pompás ötlet, örvendezett Claudius Roth, aki a csukát megveszi, akár ki is tömetheti magának Borús Demeter emlékezetére. Ezt a megjegyzést nagy tetszés fogadta, és az árverés mindjárt meg is kezdődött nagy lelkesedéssel. Negyed óra alatt szép kerek összeg vándorolt a horgás zsebébe. Csak magáért a csukáért 35 forintot kapott. Miután az árverés véget ért, tovább folyt a beszélgetés a bajnok és a parton tolongó tisztelői között. Most, hogy mindent tudtak már az elmúlt napokról, jövő tervei érdekelték őket. Borús Demeter mindenre készségesen válaszolt, és elmondta, hogy a következő napot Bécsben kívánja tölteni, és a rákövetkező napon már Pozsonyba akar éjszakázni. Ahogy esteledett, a kíváncsiak elkezdtek elszállingózni, hogy vacsorázzanak. Borús Demeternek is gondolnia kellett az esti étkezésre, s eltűnt a fülkében, útitársát hagyva tisztelőinek. Így történt azután, hogy két járókelő, aki a még mindig körülbelül 100 főnyi csődület láttán odasietett, most már csak Dragos pillantotta meg Aladikban, amin magányosan üldögélt a csónak utasának nevét és bajnoki címét, Urbi et Orbi közlő szalag alatt. Egyikük jól megtermett, vállas, 30 év körüli férfi volt, s haja, szakála a szőkének abban az árnyalatában játszott, amely meglehetősen jellemző volt a szláv fajra. A másik, szintén erőteljes és feltűnően szélesvállú férfi, az előbbinél idősebb volt, őszülő haja arra vallott, hogy már túljár a 40-en. Amikor a fiatalabbik férfi a ladikra pillantott, összerezzent. Hátra hőkölt, s társát is visszahúzta. Ő az! mondta folytott hangon, miért kikászálódtak a tömegből. Gondolod? Biztos vagyok benne, hát nem ismered meg? Hogyan ismertem volna meg, hiszen soha életemben nem láttam. A két ismeretlen egy pillanatra elhallgatott, és gondolataiba merült. Egyedül van a bárkában? Kérdezte az idősem. Egyedül? És biztos, hogy ez Borús Demeter bárkája? Egészen biztos, a neve rajta van azon a szalagon. Hát ki ismeri ki így magát? Megint elhallgattak, majd a fiatalabbik szólalt meg. Ő teszi meg hát ezt a nagy hűhóval reklámozott Dunai utat Borús Demeter néven? S vajon miért? A szőke szakálú férfi vállat vont. Ez aztán világos, azért, hogy álnéven bejárja a Dunát. Csoda, vigyel, álmélkodott az őszhajú társa. Engem nem lepne meg a dolog, amilyen agyafúrt ember ez a Dragos, és biztosan sikerült volna neki, ha véletlenül nem botlunk bele. Az idősebbik ember még szemlátomás kételkedett. Kicsit regényesnek hangzik ez az egész, mormolta fogai között. Úgy, ticsa, úgy, bólintott a szőke szakállas, de Dragos mindig szerette a regényes fogásokat, de majd tisztázzuk a dolgot. Itt körülöttünk azt beszélték az emberek, hogy a bárka holnap egész nap Bécsben marad, majd visszajövünk később, és ha Dragost megint itt találjuk, akkor nem lehet több kétség az iránt, hogy ő rejtőzik Borús Demeter bőrében. És ha így van, mit évők leszünk? Kérdezte Ticsa. Társa csak kis szünet után válaszolt. Majd kieszelünk valamit. Elindultak a város felé. A csónak közelében egyre kevesebben ácsorogtak. Borús Demeter és utitársa nyugodtan töltötte az éjszakát. Amikor Dragos reggel kilépett a hálókaibából, a horgászbajnok már javában igazgatta horgászszerszámait. De szép idő van, Borús úr, mondta Dragos Károly köszönés helyett. Szép idő bizony, Jéger úr, bólintott Borús. Nem akarja felhasználni arra, hogy megnézze a várost. Nem én, Jéger úr. Van itt elég dolgom egész nap, és különben se vagyok kíváncsi természetű ember. Két heti hajózás után nem árt egy kicsit rendbe hozni mindent. Ahogy gondolja, Borús úr. Én a magam részéről körülnézek kicsit, de estére visszajövök. Jól teszi, Jéger úr. Különben is Bécsben van az otthona. Talán családja is van, bizonyára örömmel fogják viszont látni. Nem találta el, mert aglegény vagyok. Elég hiba, kedves uram, jobb, ha az ember megosztja mással az életterhét. Dragos elnevette magát. Ejnyed, de rossz hangulatban van ma, Borús uram. Annak az embernek rossz napjai, válaszolta a horgász. De azért ön csak mulasson jól. Rajta leszek, a viszontlátásra, szól Dragos, és már indult is.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének hetedik részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Cseh István kanonok Putnoki plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
István atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amiben egy picit így az életútját, hivatásának a történetét nyomon követhetjük. Torna Nádaskán 1950-ben született. Mi az, amit szívesen megosztana a gyermekkoráról, szüleiről, családjáról?
Hát 8 gyermekes családba születtem. Én voltam a fészek alja, a 8. gyerek, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy olyan környezetben születtem, és olyan szüleim voltak, akik példaképek voltak. Édesanyám is, édesapám is vallásos emberek voltak. Igaz, édesapám református volt, de minden vasárnap ott volt a katolikus templomban, mert nálunk nem volt református templom, és reggel beszólt, 7:30-kor, hogy gyerekek, elsőt harangoztak. Gyerekek, másodikat harangoztak. Gyerekek, harmadikat már harangozták, amikor ő is már ott volt a templomban. Hát legtöbbször a sekrestyében volt, ismerte a katolikus édekeket, az imákat, és példát mutatott abban is, hogy amikor tehát nagyobb ünnepek voltak, akkor a Szent Mise után még ő elment úrvacsorázni a szomszéd faluba, biciklire ült, később a plébánoson vitte autóval, trabantkával, tehát egy példamutató édesapa is, ugyanúgy az édesanyám is példamutató volt.
Ha jól értem, akkor nagyon fontos volt a szülei számára az, hogy a hitet is továbbadják.
Igen, természetes, hiszen ez a élet volt az, ami példát mutatott nekünk. Tehát ők nem beszéltek, meg nem küldtek, hanem megmutatták, hogy hogyan kell Isten szerető emberként élni. És hát minden testvérem, természetes, hogy minden gyereknek van olyan időszaka, amikor egy kicsikét talán más utakra tér.
Elfordul a Jóistentől egy kicsit.
Elfordul talán a Jóistentől, de később azért visszatér. Tehát ha jók az alapok, akkor azt hiszem nincs probléma.
Akkor nincs.
Tehát a gyermekkor ez volt. Ilyen volt. Kisfaluba nevelkedtem, tehát még olyan iskolába jártam, ahol az első, harmadik, negyedik, második együtt voltak.
Összevont osztályok.
És erre szoktam mondani, hogy milyen érdekes, hogy ebből a kisiskolákból is, nem csak a Torna Nádaska iskolából, hanem az egyszerű kisiskolákból is lettek olyan gyerekek, akik pappá lettek, mérnökké lettek, orvossá lettek, tehát a lehetőség ott is megvolt, ugyanúgy, mint a nagyiskolában. A vallási élet az nálunk meghatározó volt, hát természetes, hogy nem csak a vallási élet, hanem a egymásra való odafigyelés is. Tehát én voltam a legkisebb, a nővérem 13 évvel idősebb tőlem, és akkor úgy sorba jöttek, ugye a gyermekek. 2 kicsi korában meghalt, egyik 42-ben született, a másik 44-ben, de 6 gyereket azért felneveltek tisztelettel, becsülettel.
Milyen érzés egy ilyen sok gyermekes családban felnőni?
Jó érzés. Végső soron egymást is neveltük. De főleg engem neveltek, mert ugye...
A legkisebbet,
de nem volt kivételezés, tehát ez annyit jelentett, hogy ahogy növekedtünk, mindenkinek megvolt a feladata. Most csak úgy az jut eszembe, hogy hétvégén nekem kellett a cipőket pucolni. A másik testvéremnek, mit ő a szobát takarítani, a harmadik, mindenkinek...
Akkor megvolt a feladat megosztás?
Mindenkinek megvolt a feladata, ugye szüleim hát nem voltak gazdagok, mert nem voltak, édesapám gyári munkás volt, édesanyám ugye, ahogy szokták mondani, hogy háztartásbeli volt, hát nem is dolgozott, de mosógép nem volt, centrifuga nem volt, akkor még villany sem volt, tehát úgy belegondolom, hogy hát olyan 16 éven keresztül éjjel-nappali szolgálatban volt, még minket felnevelt.
Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mennyire el vagyunk kényelmesedve, és mennyit panaszkodunk most, amikor mindenféle háztartási géppel, meg technikai eszközökkel fel vagyunk szerelve, és mi panaszkodunk, hogyha valami elromlik, akkor meg még fel sem merült az emberekben, legtöbb családban, hogy léteznek ilyen gépek, eszközök, amik segítik a munkát.
Igen, elkényelmesedik az ember, és én mindig hangoztatom, hogy mi van akkor, ha nincs áram? Mi van akkor, hogyha nagyobb, mondjuk komolyabb csőtörés van? Tehát egyszerűen az emberek úgy kiiktatják ezeket a dolgokat, mert minek a cserépkályha? Az elődön például ragályon szétvert a cserépkályhákat, mert akkor divat volt az olaj a alufűtés, 1 forint volt 1 liter olaj. Na de nálam itt vannak a cserépkályhák.
Itt és van. Milyen gyönyörű ez?
Nem csak gyönyörűek, hanem azért meleget is adnak. Szóval ezt a lakást elég kifűteni. Hát bekapcsoltam azért a gázt, mert itt nem szoktam fűteni, hogy azért itt melegebb legyen. De én minden reggel azzal kezdem, hogy behordom a fát, begyújtok. Hát ez is egy idő. De hát, hogy is mondják, hogy kondiba kell tartani magát az embernek. Tehát 75 évesen már sokan azt mondják, hogy ó, én már nyugdíjas vagyok, hát minek csinálnám ezt? Ezért csinálom, mert van egy olyan, van kutam is. Sok helyen betemették a kutat.
Nagyon sok helyen, igen.
Hát ha Jóisten megadta ezt a lehetőséget, gondolok itt Jákob kutyára, vagy sorolhatnám, amiért verejtékeztek az őseink, tehát ezt nem szabad kiiktatni, mert sosem tudjuk, hogy mikor lesz rá szükség. Tehát a gyermekkorom az, nekem szép gyermekkorom volt, tehát nem voltunk elkényeztetve, mert nem is lehetett elkényeztetni minket. Ahogy mondtam, édesapám gyári munkás volt. Igaz, hogy valamikor, még a úgynevezett rendszerváltás előtt kocsmáros is boltos volt, és az úgynevezett rendszerváltás után ott a Bódva völgyén ő volt az első, akivel bezáratták a kocsmát és a boltot. És ott maradt 4 gyerek. Tehát akkor nem figyeltek oda, és nem is törültek, és érdekelte az állambácsit, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, mert ő nem tolta a szekeret. Tehát valaki mondta nekem itt, hogy hát abban az időben mindenkinek be kellett állni a sorba. Hát ő nem állt be, de édesanyám se állt be a sorba, ilyen értelemben. Kim tartottak, és hogy mondjam, hűségesek voltak Jézus Krisztushoz. És ez azért ránk is hatással volt.
Ez biztos, hogy a példamutatás az óriási hatással van mindig a következő generációra, a gyerekekre, akár családon belül, akár a tágabb környezetben történik egy ilyen példaadás. A hitet, a Jóistennel való kapcsolatot ugye a szülei már gyerekkorában megalapozták, de egy pár perccel ezelőtt elhangzott az, hogy azért jön az ember életében egy kis eltávolodás a Jóistentől, és utána, hogyha jók az alapok, akkor visszatalál. Plébános atya életében volt ilyen eltávolodás?
Nem mondhatom. Pedig, tehát amikor felvételt nyertünk a főiskolára, akkor minket még bevittek. Igaz, hogy úgy volt, hogy csak 1 hónap kiképzés.
Aszódra
vittek minket, és ebből az 1 hónapból 23 hónap lett. És ott a katonaságnál bizony, mivel mi népi demokráciánk ellenségei voltunk, tehát úgy is kezeltek minket, mint másodrendű állampolgár. Igaz, ugyanazt a munkát, feladatot elvégeztük a katonaságnál, mindent ugyanúgy, de mégis valami módon nem voltunk megbízhatóak az akkori rendszer számára.
Miben nyilvánult ez, meg lehet konkrétumot mondani?
Már maga az a tény, ahogy bántak velünk. A tisztesek. Tehát tudták azt, hogy kik papnövendékek, a 3. században osztottak be minket, és akkor tehát hát természetes volt, hogy úgynevezett szívattak minket, hogyha valami volt, akkor na, sehon véd, akkor, na, akkor épp, hogy befejeztem a folyosó mosását, akkor újra kellett kezdeni meg, ilyen dolgok voltak is. De végső soron akkor is bennem ott volt, hogy de letelik az idő. Maradok ugyanaz, aki voltam, Tehát próbáltak minket átalakítani, átformálni, de nem sikerült. Persze minden ember életében van ilyen krízis helyzet. Tehát például, hát akkor felvételt nyertem, leszereltem, akkor elmentem dolgozni. Minden nyáron elmentem, míg főiskolás voltam, egy abban az időben egy maszekhoz.
Főiskolát említ, akkor ez nem
Hittudományi főiskola.
Hittudományi főiskola?
Igen. És akkor ugye jártam a főiskolára, és akkor minden nyáron elmentem 2 hónapot dolgozni, hogy a szüleimen segítsek. Hogy ne élősködjek, és hát természetes, hogy fizikai munka volt, de hát a katonaságnál is éppen építőbrigádban, vagy szállítóbrigádban osztottak, ahol cement, méz, ami kellett, mindent hordtunk, vagy túlóráztunk, kellett, hogy épp, hogy megvolt a vacsora, és szállítóbrigád, akkor nyomás jött, mint 2 vagon szén, akkor természetes, minket vittek, de ezzel egy kicsikét inkább megedzettek, megerősítettek bennünket is. Hát amikor bekerültem a főiskolára, hát mi voltunk a triumvirátus. Ugye, mert 3 esztergelmű osztálytársam is volt, akikkel együtt kezdtünk, és mi mindig együtt mozogtunk. Tehát együtt mentünk ki. És akkor a Bordás Frédi bácsi mondta, hogy na, megy már ki a triumvirátus. Hát igen, mert hát gimnázium, katonasság.
Ugrottunk egy nagyon nagyot, igen, a katonassággal, de én azért így visszajönnék, hogy Tornanádaskáról, egy kis településről. Miért pont az esztergomi gimnázium?
Hát azért, mert már gyerekkoromban ott volt, hogy hát nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Tehát én sokáig úgy gondoltam, hogy hát én választottam ki őt. Nem, később rájöttem, hogy a Jóisten és maga Jézus Krisztus engem megszólított. Tehát, ahogy mondtam, a szülőkön keresztül, nagymamám is nagyon vallásos volt, ő is mély benyomást keltett az életembe, meg utána, mint gyerek, például a plébános meghatározza a gyereknek az életét. Hát nekem olyan főnökő volt, aki nem nyafogott, ha ónos eső esett, ha bocsánat, hogy szokta, bármi volt, ő biciklivel, Bódvaszilassról Tornanádaskára lejött, ott volt, pontosan kezdte, és nem nyafogott. És én ezt láttam. Ez is egy határozó, meghatározó tényezője volt az életemnek. Tehát úgy, ahogy a szüleim, úgy, ahogy a nagymamám áldott jó asszony volt, ugyanúgy, tehát a plébánosom is jó hatással volt rám.
És ő terelgette Esztergom felé?
Hát amikor úgy eldöntöttem, hogy hát szeretnék majd pap lenni, akkor természetesen dönteni kellett, mert a szüleim, mondtam, nem voltak gazdagok, és akkor már úgy indultunk Esztergomba, tehát én úgy indultam Esztergomba, hogy majd pap növendék leszek. És akkor az egyház megye támogatott engem. És akkor elkerültem Esztergomba, ott ugye 4 év, az is kitörülhetetlen az ember életéből, az a 4 év.
Mit adott Esztergom? Mi az, ami ilyen kitörülhetetlen, maradandó nyomot hagyott?
Most ha azt mondom, hogy hihetetlen, de egy szállóban 88-an voltunk. Tehát egy hosszú szoba, nem emeletes ágyak, sima vaságyak voltak.
Egy szobában
88-an, de tehát úgy volt, hogy humán, reál 40-40 gyerek, és minden 10 gyerek mellé adtak egy harmadikost. Tehát aki felelt azért a 10 gyerekért, mi úgy neveztük őket, hogy szecska főnökök. Mi voltunk a szecskák, és akkor természetes, hogy első év, második év nagyon nehéz volt. Ebből a kis iskolából, ahol hát kémiát nem tanultunk, orosz nem tanultunk, ugye örültünk, hogy valamit mégis elsajátítottunk. Hát bizony sokszor volt, hogy 10 órakor takarodó, és akkor nekem volt egy kis zseblámpám, és a paplan alatt
még próbáltam
behozni, ami kimaradt a általános iskolából.
Ha jól értem, ez nem volt egy nagyon könnyű időszak. Tanulmányokat illetően
nem,
egyáltalán.
Nem. Voltak szigorú tanárok, akkor nem örültünk neki, de most már tudom azt, hogy ilyen volt például a dr. Szántó Konrád, aki nagyon meghatározta a történelmünket, hogy lehet olyan értelemben, hogy rálátása volt az embernek a magyar történelemre. Ugyanúgy volt a magyar tanárunk is, vagy a matematika tanárunk. Tehát soha nem felejtem el, mint kis elsős bementünk, első óra, vegyetek elő egy szetlit, persze bemutatkozott, dr. László József Víd vagyok, matematikát tanítok, és kezdtük. Teljesen ledöbbentünk, hogy jaj, Istenem, mi lesz itt? De azt hál' Istennek sikerült végig, a 4 évet végig vinni, és utána jött a katonaság.
Utána katonaság, katonaság, után pedig szeminárium.
A szeminárium. Ha jól emlékszem, 13-an kezdtünk.
Az nem volt akkor egy nagy létszám a szemináriumban, vagy akkor annak számít?
Hú, a maihoz képest igen.
A maihoz képest mindenképpen, igen.
Tehát 13-an kezdtünk, és a 13-ból 8-unkat szentelték. Tehát ez is egy szép. Hát a 8-ból már 3-an meghaltak. Összetartó osztály volt. Most is úgy minden éven találkozunk.
Sokan kívülállók, civilek azt mondjuk, hogy a szeminárium egy nagyon zárt világ, egy zárt burokban élnek 6 éven keresztül a papnövendékek, nem nagyon találkoznak a civileknek, a világi híveknek a kihívásaival, nehézségeivel, hanem amikor kikerülnek a szemináriumból, akkor szembesülnek azzal. Ez ma már talán nem így van, mert lényegesen nyitottabb, és számos pasztorációs gyakorlatuk van a 6 év során, ahol belelátnak az egyházközségek, meg hát az embereknek az életébe, családoknak a működésébe. Akkoriban, amikor István atya szeminarista volt, akkor mennyire lehetett zárt világnak nevezni a szemináriumot?
Hát a zárt világ egyrészt jó, egyrészt nem jó. Na most... Egy zárt világban jobban meg kellene ismerni mondjuk a teológiai tanároknak a növendékeket. Milyen csodálatos, amit Szent Pál mond, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, a rám árasztott kegyelme hasztalan nem maradt. Most hirtelen az jutott eszembe, amikor bekerültünk a szemináriumba, 3-an voltunk, ugye osztálytársak, akik már 6 éve ismertük egymást, és első hónap volt az, amikor nem éreztem jól magam. Nem tudom miért. Katonasságnál is volt a karodó, 10 órakor, szemináriumban is, de volt valami, ami nem tudom hova tenni, hogy innen el kell menni. És megvettem a kijelentkező lapot, ki is töltöttem, és úgy volt, hogy na akkor szépen lelépek. És valaki biztos nem feladott, hanem a Váradi atyának szólt. A Váradi atya behívott, ő volt a prefektus, behívott magához, és Karakán ember volt, tanár is volt, Karakán tanár is volt, emberként is jó volt, papként is jó volt. És akkor, amikor leültünk, azt mondja nekem, hogy Szamárkám, mert így, ne, ez nem lenézés volt, hát ez volt a szavajárása, vagy Szamárkáim. Nyitva volt-e az ajtó, amikor bejöttél ide a főiskolára? Mondom, nyitva. Most is nyitva van. Tehát elmehetsz. De én azt javasolom neked, hogy mielőtt elmennél, végezzel egy Szent József 9-edet. És elvégeztem a Szent József 9-edet, és itt vagyok 50 éve. Nem csoda?
De ez biztos a jó Istennek a kegyelme.
Pontosan. Isten kegyelme működik. És utána tényleg nekem nem volt problémám, tehát amikor már 5. évet elvégeztük, és akkor Széna atya mondta, hogy na, örültük már mi, hogy kimentek. Azt mondom, atya, én jól érzem itt magam, te én farizeus, de tényleg jól érzem. Nekem nem voltak konfliktusaim. Tehát olyan értelemben, hogy valamelyik, mit tudom, teológus társammal konfliktus. De most sincs. Tehát vannak dolgok, amikor fáj valami az embernek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most fú, lezártam magam. Édesanyám mondta mindig, ugye itt volt nálam, itt is halt meg a kezeim között, hála Istennek, megadta a Jóisten ezt a lehetőséget neki is, nekem is, mert megígértem, hogy kórházba nem engedem. És lényeg az, hogy hát volt, mint gyerek, anya között is volt valami konfliktus, beleszólt olyanba, amiben mondjuk nem kellett volna beleszólnia, és akkor mondtam, hogy édesanyám, hogy a rántás jobb felé, vagy bal felé csinálja, nekem teljesen mindegy. Én nem szólok bele, de anyuka se szóljon bele. És akkor nem az volt a baj, hogy ezt megmondtam, hanem egy kicsikét talán úgy mondtam, aha, hogy nem, nem kellett nem volna, volt. És ugye neki itt volt a szoba, a másik szobába aludt ő, én itt. Mindig nyitva volt az ajtó, bebe nézegettem, És akkor, hát természetes, hogy soha nem tudtam elaludni úgy, hogy ne menjek be, és ne mondjam azt, hogy ne tessék haragudni. És azt mondta, hogy kisfiam, nem haragszok, csak fáj. És ezt úgy a szívembe beleírtam, belevéstem, hogy megbánthatnak, beléd rúghatnak, nincs harag. Fáj, de bocsáss meg a vétkenket, miképpen mi is megbocsátjuk. És ez nagyon meghatározó.
Kedves hallgatóink, Cseh István kanonok Putnoki plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.